Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, húsvét hétfőre, igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás könyve 52. fejezetében, a 7-től a 10. versig, a következőképpen. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hald őrállóid hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatért az Úr a Sionra. Vígan újongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az emberi kíváncsiság annyira kielégíthetetlen, hogy bár számtalan hírforrás áll rendelkezésünkre, de nem győzünk újabb és újabb híreket falni. Hiába a számos hírcsatorna, mindig többre vágyunk. Néhány évtizede azt mondták, hogy a tegnapi hír már nem hír. Ma már azt kell tulajdonképpen mondani, hogy az egy perccel ezelőtti hír sem hír már többé. Gyorsan elavul minden ebben a felgyorsult világban, és éppen ezért nem csoda, hogy képtelenség is kielégíteni a hír igényünket. Ezért is van az, hogy hát akadnak, akik mégis megpróbálkoznak ezzel. És hát ha nincs elég hír, amit tovább lehetne adni, hát akkor majd gyártunk híreket, és felröppennek az álhírek, felröppennek a téves hírek, felröppennek a rémhírek. Sok szempontból azt mondhatjuk, hogy ezek veszélyesebbek is lehetnek, akár mint a pletykák, jó lehet utóbbi sem veszélytelen egyáltalán. És ha a gyártott hírek mégsem alkalmasak, hát akkor megpróbálunk úgy valódihoz jutni, hogy ami nem nyilvános, azt is kikutatjuk, és megjelennek a fürkésző tekintetek, a leskelődő szemek, a hallgatózó fülek, vagy éppen a lehallgató készülékek, a jól értesült fülesek, és jönnek a hírek minduntalan. És egyenesen szó szerint is ölni lehet az ilyesmivel. 2012. decemberében történt például, hogy egy indiai származású ápolónő öngyilkos lett. Abban a kórházban dolgozott, ahol Katalin hercegnőt várandósága alatt kezelték. Ausztrál rádiós újságírók megtévesztették őt, Erzsébet királynőnek és Károly hercegnek adták ki magukat, és ő tovább kapcsolta a telefont az osztályra, ahol a hercegnőt kezelték, és az ottani ápolónő pedig kiadta azokat az orvosi jellemzőket, szinte mondhatni orvosi titkokat, amelyeket nem szabadott volna. És döbbenetes, hogy sátán miként tudja kihasználni a megtévesztő álcázást is, valamint a szegény depressziós ápolőnő lelki hullámvölgyét is, mert aztán az is kiderült, hogy már voltak öngyilkossági kísérletei, így valószínűleg nem pusztán ez állt az eset hátterébe, de mindenképp fontos szerepet játszott. És ez magunk számára is tanulságos arra, hogy milyen veszélyes lehet, amikor mi meg Isten titkait próbáljuk kifürkészni azokat, amelyeket ő nem akar felfedni, de mi mégiscsak erőltetjük, csak törtetünk, csak befurakodunk a réseken. Jól tudjuk, hogy a hírességek élete milyen szörnyű manapság már, hiszen egy pillanatra se hagyják őt békén, a sajtósok, a paparazzik, és minden lépését figyelik, nem szólhat semmit, nem tehet semmit anélkül, hogy aztán az ne köszönne vissza a médiában. De mi lesz akkor, amikor Istennek olyan titkait akarjuk így kideríteni, amit ő nem akar ránk bízni? Hát nem csak az életünk forog ilyenkor kockán, hanem egyenesen az örök életünk. Mert a hírek ugyan nagyon fontosak, csak éppen nem mindegy, hogy honnan származnak, és nem mindegy, hogy milyen hírek azok valójában. Ha például beadunk pályázatot, akkor feszülten várakozunk a döntés hírére. Jót vagy rosszat hoz? Mondhat, életet vagy halált jelent? Vagy várjuk a híreket, hogy hogyan alakulnak mondjuk az ukrán balhék? A Krím után újabb területeket foglal el Oroszország. További harcok lesznek-e, további áldozatokkal? Netán sikerült diplomáciai mederbe terelni az ügyet, és valamivel békésebb megoldás várható? És hát mi van a magunk életével? Mi van, úgymond, a mi balhéinkkal? Milyen területekre vet még szemet az ősi gonosz az életünkből? És élet vagy halál lesz a vége? Milyen híreket kapunk hamarosan? Mi lesz a hír a kórházba, műtőbe vitt szerettünkről? Megszabadul-e a betegségétől, vagy vereséget szenved? És meddig tart majd gyógyulása? És e példák hátterén talán még jobban átérezzük azt az eufórikus örömet, ami Izraelt érte Ézsaiása, hogy itt megjeleníti előttünk az ige szakaszban Jeruzsálem és a nép szabadulását, visszatérését a fogságból. Hát valóban milyen gyönyörű lehet a hírhozó, aki hozza az örömhírt, annak a lába, hogy itt szó szerint leírja Ézsaiás, hiszen a szépségében nem a külalapa jellemző, sőt a héber gondolkodásban egyáltalán nem ez a szépségnek a gyökere, hanem az az örömhír, amit hoz. Hogy visszatérhet végre hazájába a nép, akiket elhurcoltak, vagy legalábbis azoknak az utódai, hiszen közben évtizedek teltek el. Hogy felépülhet végre a romokban levő város. Azok a gyászos romok, amelyek a jobb időkre emlékezés könnyeit hullatják a visszatérőkben, végre mégiscsak örömre derülhetnek. A jó hír ugyanakkor nem csak Jeruzsálem szabadulása ebben a proféciában, hanem ezzel szoros kapcsolatban összefűzve vele az Úr uralmának a megvalósulását hirdeti. A proféta ezt a kettőt együtt látja. Király lett az Úr, szó szerint így hangzik, hiszen akkoriban királyok uralkodtak a keleten, és ez most nem egyszerűen a szertartás értelmében van, hogy na most akkor beiktatják a tisztségébe, és egy földi királyság története indul el, hanem a végső, az utolsó időkre vonatkozóan hirdeti meg Isten mindenek feletti uralmát. Ő ugyan a fogság idején idézőjelben elhagyta Jeruzsálemet, és fogságba engedte vinni a népét, de most szemmel látható módon tér vissza. És a babiloni szabadulást a proféta így az utolsó idők fényében látja, amikor Isten a maga erejét mindenki számára nyilvánvalóvá teszi. Feltűri az ingóját, mondhatni, vagy kinyújtja a karját, ahogy a proféta fogalmaz, teljes erejével cselekszik. És a proféta számára ez az örömhír éppen azért nem maradhat meg azoknak a közvetlen környezetében, akik visszatérnek fizikailag a fogságból. Nem csak azt jelenti ez az evangélium, ez az örömhír, amit az eredeti értelme a szónak, hogy egy katonai eseményről hozott győzelmi hír, hanem valóban látja már az evangéliumnak azt az értelmét, ami Krisztusról szóló örömhírként jelent meg ebben a világban. Isten lelke által ő már a végső idők látását is megadja a prófétának. És így szól valójában ez az ige szakasz, ezért is lett a mai napra való, arról is, hogy Isten uralma abban is megvalósul, hogy akit nem egyszerűen fogságba hurcoltak, hanem a sírba, az mégis visszatér a Sionra. Mert nagy szombat ugyan a hallgatásnak a napja, amikor minden néma, és valóban minden azt mutatja, hogy a Mester végleges vereséget szenvedett a halállal. Iszonyatos időszak ez, még akkor is, hogyha egy életúthoz képest ez szinte semmi, hiszen néhány óráról van szó, de éppen ennek a némaságnak a vásznál fénylik fel igazán az örömhírt hozó gyönyörűsége. Az, hogy Isten mégiscsak ott ül a trónon, és gyakorolja a királyi uralmát. Nem kiszakítottak a kezéből valamit a Golgotán, és nem csúsztak ki az irányítása alól az események, bár sokan igyekeznek őt letaszítani ma is a trónjáról, és kisöpörni az életükből, hogy ne legyen szerepe, de Isten mégis uralkodik. A nagyszokmati nyugalom után eljött az ideje annak is, hogy ezt megfordítsa, és övéi sorsát jobbra derítse. Megvolt az ideje annak, hogy eltaszítsa Izraelt Babilonba, és megvolt az ideje, hogy visszavonja őket. Megvolt az ideje, hogy eltaszítsa magától fiát, és megvolt az ideje annak, hogy életre keltse. Hát ezért a fogságból hazatérés annak a nyilvánvaló jele, hogy Isten uralkodik-e világ felett. Ő irányította úgy a világ történelmét, hogy ez bekövetkezhessen. Nem csak a fogság volt az ő cselekedete, hanem a visszatérés is, és még inkább a végső időkre vonatkozó párhuzam kapcsán igaz az, hogy az ő uralma lesz nyilvánvaló mindenhol. Persze ezt lehet kétségbe vonni, lehet szemet hunyni felette, nem törődő módon is viszonyulhatunk mindehez, de ettől vajon megszűnik-e a hatalma az is, az uralma? Vajon attól, hogy szigorú őrizetet rendelt el a nagy tanács Jézus sírjának az őrzésére, meg tudták-e akadályozni Krisztust abban, hogy feltámadjon? Izrael számára az elsődleges ír, hogy Sionra visszatért az Úr. Azaz véget érnek a fogság nyomorúságos évtizedei. És hát hogyan várhatott mondjuk országunk is szabadulásra, például a tatárjárás idején, vagy a török dúlás alatt, és mit szóltunk volna vajon, hogyha a török idők alatt valaki előállt volna, és azt mondta volna, hogy hát nem csak kivonul ez az ellenség innen, hanem mi leszünk a vezető hatalom a világban. Pedig valami ilyesmit jelent ez az ézsaiási idézet. Az Úr arra készül, hogy ismét tanújelét adja Sion iránti szeretetének, és nem csak gyökeresen megváltoztatja az életét és jóra fordítja, hanem nyilvánvalóvá teszi az ő hatalmát. Az, hogy valami visszatérhet az eredeti állapotába, az eredeti rendeltetésébe, visszakerülhet az eredeti helyére, az tulajdonképpen mindig öröm, mert mindig értéket képvisel. Olyasmit, amire érdemes akár áldoznunk is. Hát mennyiszer tesszük ezt meg az életünkben? Amikor valaminek az értéke ugyan pénzben nem fejezhető ki, mert hát eszmei értéket jelent, és mégis komoly összegeket is hajlandók vagyunk rá áldozni, mert tudjuk, hogy ez nem gazdasági kérdés. Nem azt jelenti, hogy befektetünk valamit, és akkor majd a kétszeresét kapjuk, hanem tudjuk jól, hogy oda áldozunk valamit, mert egészen mást fogunk megnyerni helyette. És az egyéni életünk is sok példája elevenedhet meg előttünk most a gondolatainkban, hogy mennyi mindent tudunk áldozni olyanért, ami pénzben ugyan nem jelent semmit, de számunkra mégis fontos. Ilyen lehetett például Pécsnek a nemrég vásárolt zsolnai váza, mert első hallásra ugyan felfoghatatlan számunkra annyi pénzt sose birtokoltunk, hogy lehet 19 milliót kiadni egy félméteres vázáért. De ha ismerjük a történetét és annak eszmei értékét, akkor kiderülhet könnyen, hogy valóban mégiscsak megéri. Megéri, hogy több mint 100 év után hazaérkezhetett ez a műalkotás. Ugyanis ez a váza az 1906-os milánói világkiállításra készült, a zsolnai gyár műhelyében, és a magyar pavilon rejtélyes tüzéből egyedül ez menekült meg állítólag. De eltűntnek hitték, nem tudott róla senki, és most egy műgyűjtő árverezte, illetve ajánlotta föl a múzeumnak elővételbe, és hát úgy döntött a város, hogy érdemes használni, érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Vagy szintén a nemrég levő hírekre visszanyúlva, az ország számára is értéket jelent a szúzó kincsek hazahozatala, akkor is, ha komoly összeget kellett rá áldozni, mert itt is az érvényesül, hogy az eszmei érték az megéri az anyagi áldozatot is. Hát ezeken a példákon szemlélve már nem is kell magyarázni, hogy Isten is hajlandó volt komoly áldozatokat hozni azért, hogy az ő eszmei értékét védje és őrizze, hogy hazahozza. És nem csak a nép fogságáról van persze szó, hanem, ahogy mondtam, ez már az új szövetségre is átnyúlik. Hát ezért volt fontos számára, hogy az évtizedek lejárta után hazatérjen az ószövetségi népe, a fővárosba, Jeruzsálembe, és újraépülhessen az ország és a főváros. És ezért tért vissza az ország vallási szívét jelentő Sionra. De ugyanez az öröm és érték indítja az emmausi tanítványokat, ahogy az oltárnál hallottuk. Nem érdekes már a fáradtság, ők nem anyagiakat áldoznak, hanem a fáradtságukat. Legyalogoltak már egy csomó kilométert, este van, fáradtak, aludnának biztos, de fogják, nyakukba szedik a lábukat, és ha szó szerint nem is taladnak, de visszasietnek Jeruzsálembe, mert egyszerűen nem lehet magukban tartani ezt az örömhírt, el kell mondani a többieknek is. És így ezekben a költői szépségű versekben a próféta gondolatban ott van Jeruzsálemben, és figyeli, vagy érzékeli, hogy az őrök is látják már messziről érkezve a hírnököt, hogy milyen jó az, milyen kedvesek az örömhírt hozó lábai. Isten olyan komoly áldozatot vállalt azért, hogy a világ is visszatérhessen eredeti állapotához. Jézust adta váltságul. Ő sem pénzben fizetett, hanem sokkal drágábban. Mert neki nem csak Sion felépülése, vagy Jeruzsálem felépülése volt a cél, nem csak az ország újjáépülése volt a cél, hanem ennél sokkal fontosabb célja volt, hogy az egész világ határáig terjedjen az ő üdve. Hogy a megváltás továbbítsa erre a földre. Mert hát végül is mit láttunk a fogságban visszatérők életén? Szinte azt mondhatnánk, hogy semmit. Nem túl sokat, csak az, hogy új hazájuk lett, visszatérhettek, nehezen éltek valahogy. A szülőföld volt a lábuk alatt ugyan, de nyomorúságos körülményekben voltak, szinte mondhatni rosszabb helyzetbe kerültek, mint a fogságban, ahogy élhettek, életszínvonal tekintetében. De Jézus feltámadása mégis megnyitja a profécia másik értelmét is, nem csak ez az egy érvényesül benne, hanem valóban a föld végső határai, azok jelentik az evangélium működési területét, mert az Úr maga is visszatér Sionra. És kétségtelenül az újongás napja kell legyen az örömhírhozó lábak feltűnésének a napja. Hiszen Isten megváltó művét hirdeti, a mai napon különösen is az üres sírt hirdeti, hogy kiváltotta a babiloni fogságból az ószövetségi népét, és megváltotta a bűn fogságából az új szövetségi népét. És ahogy mondtam, ez a jó hír, ez ugyanaz, mint amit az új szövetségből ismerünk, persze itt héberül szólnak, ott meg görögül a szavak, de éppen ezért alkalmazza Pál apostol is ezt az ige szakaszt a Krisztusról végbevitt megváltás hirdetésére. Amikor ő azt mondja, hogy hozom az evangéliumot, akkor azt mondja, én ugyanezt hozom közétek. A profécia hírül adja, hogy Isten uralkodik, hogy övé minden hatalom, hogy mindenki meglátja ezt az ő hatalmát. Hiszen ő valóban átszakította az eget, ahogy egy másik versben, vagy másik fejezetben Ézsaiás mondja, hogy hát szakítsd le az eget, és gyere le közénk. Ő ezt megtette, sőt megtörte a halál hatalmát is, hogy az életnek adja át a helyét. Az Úr valóban kinyújtotta és feltűrte a karját, és örömhírt hozott népének. Ámen. Imádkozzunk. Kinyújtott karú Urunk, valóban szépek az örömhírt hozók lábai, amint megjelennek a hegytetőn. Magunk is szívünk remegésével várjuk a hír győzelmedről, mert tudjuk, hogy abból táplálsz minket is. Add meg nekünk is az őrök újongását, hogy szemtől szembe láthassuk visszatértedet a halálból, és részesedjünk általa az újjászületettek életében. Köszönjük a békességet, amelyet szívünkbe hoztál a sok nyugtalanság és háborúság után. Uralkodj a Sionon és közöttünk egyaránt. Láttuk a te szabadításodat, és ez most már elég nekünk. Amen.